Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úristen. Aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 119. Zsoltárunkat keressük ki énekes könyvünkből. 119-es Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. A 119-es Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett Zsoltárunknak az éneklését folytassuk. A 119-es Zsoltár második és a harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik. Boldogok azok is, mondom nyilván, akik hamisságot nem cselekszenek. Létünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok a mai vasárnapon előttetek a Máté írása szerint aló Szent Evangéliumból. Máté Evangélium a 25-ös fejezetéből, a 31. verstől a 46-os versig. Jézus példázata az utolsó ítéletről. Tehát Máté 25-ből A 31-es verstől olvasom a 46-os versig. Hallgassuk az Úr Jézus tanítását. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára, és összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai! Örököljétek azt az országot, amely nektek készítetett a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, és enned adtunk volna, vagy szomjazni, és innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, és befogadtunk volna, vagy mezítelennek, és felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, és elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek akkor, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is, menjetek előlem átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készítetett, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik, bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel, a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy jöhetünk eléd. Bele sem tudunk gondolni abba a csodába, hogy mi elveszett bűnösök kereshetünk téged, és meg is találhatunk. Bele sem tudunk gondolni abba a csodába, hogy lehet nekünk veled boldog találkozásunk. A hatalmas Istennel, aki ellen lázadtunk, akinek a törvényét elhagytuk, és áthágtuk mindenben, szeret minket, utánunk jött, és mi az övéi lehetünk. Dicsérünk téged, Urunk, szeretetedért, dicsérünk a megváltóért, akiben utánunk jöttél, Jézus Krisztusért. Köszönjük neked azt a hatalmas türelmet, amellyel életünket hordoztad, akkor is még, amikor távol voltunk tőled. Köszönjük neked irgalmat sokaságát, amelyet ránk tékozoltál földi életünk minden pillanatában. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk most imával és szívünknek az áldozatával. Vágyunk valóban oda ülni lélekben te eléd, igédet hallgatni, szívünkbe zárni, elcsendesedni, elgondolkodni életünk felett, amelyet bizony megmér a te igéd, és megmérsz te magad is. Könyörülj rajtunk, Urunk. Légy irgalmas bűneinkhez, és adj nekünk engedelmes szívet. Adj nekünk olyan szívet, amely a te utaidra néz, amely a te akaratodra néz. Olyan szívet, amely téged szeret, és a bűnt gyűlöli. Köszönjük, Urunk, hogy a jövendőnket és a kezedbe tehetjük. Így kérünk téged a mai napért, hiszen a magyarságnak jövendője a kezedben van. Te áld meg ezt a napot, és adj tőled rendelt istenfélő vezetőket ennek az országnak. Köszönjük, Urunk, hogy a szeretteinket, a gyülekezetünk tagjait, kicsiket és nagyokat is elét hozhatjuk. Így kérünk a betegekért. Könyörülj a betegjeinken, a kórházban levő testvéreken, könyörülj az odahaza lábadozókon, könyörülj a gyászoló szívűeken, akik a szívük gyászát, fájdalmát hozták eléd. Légy velük, vígasszoddal öleld át őket, hogy örökké való evangéliumot igazi reménnyel megtöltse az ő szívüket. Jöjj, Urunk, és a te ígédet, amelyet már adsz, tedd élővé, tedd személyessé, szólíts meg, taníts, adj világosságot, hogy abban éljünk, abban járjunk. Amen. Készülődjünk testvérek az ige hirdetés hallgatásához, mégpedig a megkezdett Zsoltár 6. versét énekelve, 119. Zsoltárunk 6. versét énekeljük. A 6. vers így kezdődik. A te igédet rejtem szívemben. Bizonságtételem alapígéje írva található a Máté evangéliumának a 12. fejezetében, a 12-es fejezetből a 22-es verstől a 32-es versig olvasom. Hallgassuk tehát az Úr igéjét Máté evangéliuma 12-es fejezetéből a 22. verstől a 32-es versig olvasom. Akkor oda vittek hozzá egy vak és néma megszállottat és meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság csodálkozott, és ezt mondta, csak nem ez a Dávid fia. A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették. Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével. Ő pedig ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul. Sőt, minden város vagy ház, amely meghasonlik önmagával, menthetetlen. Ha pedig a sátán a sátán tűzi ki, akkor meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebubból űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért tehát ők lesznek bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatna el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Ezért tehát mondom nektek, minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek. De a Szentlélek káromlása nem bocsáttatik meg. Ha valaki az ember fia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg, sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, nagyon sokszor támadják sok mindennel a kereszténységet, és a sok pont közül van egy olyan, ami rengetegszer elhangzik, ez pedig az utolsó ítéletről való tanítás. Nagyon sokaknak nem tetszik, hogy a Bibliában ez benne van, sőt, egyenesen támadják, hogy azt mondják, hallottam már több helyről, hogy mi avval ijesztegetjük az embereket, hogy lesz utolsó ítélet. Hát el kell mondani ilyenkor az embereknek, hogy nem ijesztegetjük az embereket ezzel. Nem is azért van benne a Bibliában, hogy ijesztegessen bennünket, vagy mi másokat ezzel. Ez Isten örökké való üttervében benne van, ennek a földi világnak az utolsó aktusa egy utolsó ítélet lesz, és utána kezdődik az örökké valóság az igazaknak a mennyországban, azoknak, akik itt a földön elutasították Jézust és az evangéliumot, azoknak pedig az örök kárhozatban. Létezik tehát utolsó ítélet, rengeteg ige van erről, maga az Úr Jézus is ezt tanítja, illetve létezik örök üdvösség és örök kárhozat. Nem tehetjük meg, hogy erről ne beszéljünk, akkor is, hogyha egyeseket ez nagyon zavar, hogy az örök ítéletről van szó. Emlékeztek a pálapostolok sorozatban, amikor már fogságban van Pál, és a helytartók váltogatják egymást, de nem akarja egyik sem szabadon bocsátani Pált. Félix lesz ugye Festus után a helytartó, és mit látunk? Nagyon szeret Pállal beszélgetni. Félix rengetegszer hivatja Pált az örökkévalóság dolgairól, nagyon szereti őt hallgatni, és azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy de amikor Pál az örök igazságról, az önmegtartóztatásról és az utolsó ítéletről kezdte el a tanítást, akkor Félix megrettent, villámgyorsan lezárta a találkozást, hogy most menj el, majd még később beszélünk. Nem szeretett ez a Félix helytartó sem az utolsó ítéletről hallani. Nagyon sok ember van így. Azt nagyon szívesen hallgatják az emberek, hogy Isten szeret. Így is van, tényleg nagyon szeret. Szívesen hallgatják az emberek azokat a kedves igéket, amelyek az irgalomról, a szeretetről szólnak. Ismertem egy embert, aki a Bibliában mindent aláhúzott, amiben benne volt a szeretet, de minden más igétő elvetett magától, hogy nem, azokat nem olvasom. Hát, testvérek, ez nem választási opció, hogy a Bibliából így mi mazsolázgassunk. Isten igéje azért adatik, hogy mindet magunkhoz vegyünk. Mindent, amit Isten ad az igében, helyesen megértve, a szívünkbe kell zárni. Az apostoli hitvallásban sokszor elmondjuk, ott is megvalljuk ezt a bibliai tanítást, hogy ő pedig eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Ugye hányszor elmondtuk? Ezt mi valljuk. Hitünk egyik alapja, hogy lesz utolsó ítélet. Úgyhogy a mai tanítást ennek a témának szenteljük, ez a mai címünk, témánk, az utolsó ítélet. Az Úr Jézus nagyon sokat tanított erről. Az a példázat, amit hoztam ezen a héten, többször is elém került, és mocorgott bennem, úgyhogy ez az ige szólt én hozzám, és hozom már elétek egy nagyon félelmetes példázat. Elmondja az Úr, hogy az utolsó napon el fog ő jönni a szent angyalokkal teljes dicsőségében, és beleül a bírói székbe. Az atya a fiúnak adta át a teljes ítéletet, tanítja a Biblia, úgyhogy az a Jézus, aki eljött első eljövetelében, erőtlenségben, emberi testben, a bűnt elhordozva, és annak az ítéletét is elhordozva, az a Jézus teljes dicsőségében, isteni hatalmával fog eljönni a második eljövetelében, bírói székbe ül, és ott már minden száj elcsendesedik előtte. Ott már nem lesznek olyanok, akik feszíts meget kiabálnának. Ott minden térd meghajol azon a napon. Előhívja a holtakat, és akik élünk majd, amikor ő eljön, ha megérjük, akkor mi pedig oda fogunk állni az Isten trónusa elé. Minden ember, aki valaha erre a világra megszületett. És elmondja az Úr, hogy elválasztja az embereket, mind ahogy a pásztor a juhokat a kecskéktől, jobb keze felől a juhokat, bal keze felől a kecskéket. És mond egy nagyon érdekes dolgot, egy különös dolog van itt megfogalmazva, az emberi életnek a mentalitása, a cselekedetei, amely rávilágít igazából a szív legbelső mozgató rugójára is. Azt mondja, hogy az igazaknak, hogy jöjjetek atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amely nektek készítetett, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok. Beteg voltam, börtönben voltam, meglátogattatok. Mezítelen voltam, felruháztatok. És megkérdezik tőle, hogy hát uram, hát mikor láttunk éhezni, szomjazni, betegen, börtönben, mezítelenül, amikor ezeket egyel megtettétek, velem tettétek meg. Majd szól az elveszettekhez is, akik mennek az örök ítéletre, hogy menjetek előlem az örök tűzre, az örök ítéletre, amely a sátánnak és angyalainak készítetett, mert éheztem és nem adtatok ennem. Szomjaztam és nem adtatok innom. Mezítelen voltam és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, nem jöttetek el, nem látogattatok meg. Ők is megkérdezik, hát mikor? Mikor nem szolgáltunk neked? Mikor láttunk így éhezni, betegen, szomjazni börtönben. És elhangzik nekik a mondat, hogy amikor nem tettétek meg ezeket egyel, akkor velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Nézzük ennek a példázatnak a tanítását. Az első, amit már a bevezetőben megfogalmaztunk, lesz utolsó ítélet. Ezt nagyon komolyan, nagyon határozottan mondja az ige. Lesz utolsó ítélet. A köszöntő ige a jelenések egyből volt a 7-8-as vers, amikor ugye arról beszél, hogy egyszer eljön ő a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Ő ítélni fog eljönni. Tehát az Úr Jézusnak kettő eljöveteléről beszél a Biblia. Az első eljövetele megtörtént, amikor erőtlenségben emberi testet öltéskor érkezett meg Betlehemben erre a világra, de lesz egy második eljövetele, erről is nagyon tisztán, világosan tanít a Biblia, hogy a Messiásnak két eljövetele van, első bárányként, a második eljövetele oroszlánként. A zsidó írástudók, ez az, amit nem értenek. Ott van a két profécia előttük, hogy a bárány, az oroszlán, és nem értik a zsidók, akik Jézust elvetették, hogy hogy lehet a bárány oroszlán, ha meg oroszlán, akkor hogy bárány, ez valahogy nem stimmel nekik. Hát ez a tanítás, ami feloldja, hogy mert két eljöveteléről beszél az Úr Jézusnak az ige. Az elsőt bárányként, vagyis az áldozati bárányként jött el, és így magára vette a bűnt, elhordozta, megváltott. De íme az Isten bárány, aki hordozza a világ bűnét, mondja róla keresztelő János, a második eljövetele oroszlánként van. Íme győzött a Júda törzséből való oroszlán, jelenések 5-ben olvassuk, mert ítéletre jön el, teljes dicsőségben, akkor már nem erőtlenségben. Ez tiszta, világos tanítása a Bibliának. Lesz utolsó ítélet, és mindannyiunknak oda kell állni az Isten ítélő széke elé. A második pontunk, testvérek, hogy mindenről számot kell adni. Biztos, hogy ez sokakat ezen a világon, mint ahogy Félix helytartót is megrettent, mert akinek nincsen rendezve a múltja, az élete, akinek titkai vannak, sötét dolgai, akinek az élete tele van sok olyan istentelenséggel, amit nem rendezett Istennel, nem kért rá bocsánatot, nem kapott még rá bocsánatot, mert nem bánta meg a bűnt, annak van oka félni. Félix helytartó ugye a kortörténet írók szerint is egy végtelenül tisztátalan fösvény, egy borzasztó ember volt emberileg, mint ahogy a római helytartók többsége. Hát persze, hogy volt oka megrettenni a szíve, egyből bejelzett a lelkiismeret furdalás, hogy hát ha Isten őt számon kéri, akkor jaj neki, mert hát annyi olyan sara van az életének, amivel Isten előtt nem lehet megállni. Ezért nem is akart hallani az utolsó ítéletről. Testvérek, mindenről számot kell adnunk. Lesz egy nap, amelyen valóban odaállunk Isten ítélőszék elő valamennyien, és mind számot adunk mindenről. És nem csak a tettekről, a gondolatokról, sőt Isten egészen a végső mozgató rugókig, a szíveket, a veséket megvizsgálva, valóban a lelkünk bugyráig lenéz, és mindent számba vesz. Nagyon-nagyon komoly tanítás ez, és bizony az embernek nagy felelősséget ad, hogy rendezze itt a földi életben életét, dolgait az Istennel, mert ha itt nem rendezte, ott már nem lesz rá lehetősége rendezni. Egy élet adatot nekünk, hogy az Istennel rendezzünk mindent, rendbe jöjjön a kapcsolatunk. Hallottuk már a tanítást, hogy a Biblia tagadja, hogy lenne lélekvándorlás, ez a pogány keleti vallásoknak az agyszüleménye, nincs lélekvándorlás. Nincs ilyen, hogy előző életemben megvan lélek. Nincs egy élet adatot, utána az ítélet következik, zsidók 9.27-es igeverse világosan tanítja. Két esélyes ugye a számonkérés napja mindenki számára. Ugye akik Krisztusban vannak, így mondja a Biblia a hívőket, hogy ők Krisztusban vannak. Aki befogadta az Urat, elhitte, hogy Jézus ő érte megbűnhődött, azt Isten igaznak fogadja el. Nem azért, mert nem bűnös, hanem mert belekapaszkodott az egyetlen igaz igazságába. A hívő ember ugyanolyan elveszett, mint a nem hívő, de a hívő embert a megváltó igazságának palástja beburkolja. Értitek? Így fejezi ki a Biblia ezzel a gyönyörű képpel. Krisztus igazságába van elrejtve a mi bűnös életünk, ha hiszünk, és így az Atya Krisztusban lát igaznak. Mert a Krisztusban hívő Krisztus igazságát ölti magára. És ez a ruha elfedezi őt. Krisztus igazsága, mint a lelkünk ruhája, elfedezi a mi elveszettségünket, gyarlóságunkat, bűneinket. Tehát, ha itt a földön befogadjuk Krisztust, elfogadjuk a szívünkben, és hisszük azt a szívünkben, hogy ott nagy pénteken a mi bűneinkért elszámolt Isten felé a megváltó, a mi bűneinkért eleget tett, meglakolt, ezt a hitet beszámítja az Atya, és ezek az emberek jobb keze felől fognak állni, mint igazak, mint olyanok, akik bemehetnek a nekik készített mennyországba. De nagyon fontos ezt látni, hogy a hívő embernek mindent kell rendezni. Amikor valaki meglátja ezt a tanítást a szívével, hogy én helyettem a megváltót vették elő és büntették meg, ő meg hagyta, hogy az én bűneimért őt elítéljék, sőt kivégezzék, akkor ez indítsa arra a te szívedet, hogy mindent, ami eszedbe jut, amit lelki ismereted, amit az ige hirdetés alatt a Szentlélek a te múltadból előhoz, azt mondd el imádságban Istennek. Mondd el azt, amit sokszor Isten Szentlélek előhoz a gyermekkorban, egészen apró kis füllentéseket. És eszünkbe hozza az Isten. Miért? Hogy rendezd. Hogy azon a napon ne vegyen elő téged a világ minden ember előtt, hogy ezt meg ezt nem rendezte. Amit Isten szent lelke felhoz a mélyből, eszedbe juttat, legyen az akármilyen apró kis csíntevés, azt imádságban rendezni kell itt a földi életben az Istennel. Mondd el neki, hogy Uram, eszembe jutott, hogy ott megbántottalak. Ott akkor azt és azt tettem és vétkeztem, de Jézusért bocsáss meg. És ő megbocsátja. De ez a rendezés módja. Imádkozunk, bocsánatot kérünk, és elfogadjuk Jézusért a kegyelmet. A másik, mindazoknak a sajnos ítélete, a másik esélyét a számon kérés napján, akik úgy fognak megjelenni ezen a napon, hogy semmit nem rendeztek. Mert nem fogadták el Jézus evangéliumát. Sajnos vannak ilyen emberek. Jézus, amikor beszél a hegyi beszédben a széles és a keskeny útról, ott azt mondja, hogy a széles úton többen járnak, mint a keskeny úton. Azon könnyebb menni, és sajnos többen vannak azok, akik nem hisznek, akiknek nem kellett Krisztus, mint azok, akiknek kellett Krisztus, és kellett a kegyelem, Istennek a szeretete, bűntörlő irgalma. Lesznek ilyenek, akik elvesznek. Isten, higgyétek el, siratja őket. Az Úr nem akart, hogy egy is elvesszen, ezért jött el, ezért áldozott ilyen hatalmasat az ő szeretete. De higgyétek el, sír Isten minden élet felett, aki elveszik. Akit nem lehetett megmenteni, mert ellenállt kemény szívvel az Isten evangéliumának, a hitre hívogató szónak. Félix helytartó rettegett, és higgyétek el, hogy az egy rettenetes nap lesz azoknak, mint Félix és a társainak, akik a földi életüket úgy élték le, hogy Jézus őket nem érdekelte. Rettenetes nap lesz mindazoknak, az utolsó ítélet napja, akik a földi életükben egyáltalán nem törődtek Jézus Krisztus evangéliumával, szeretetével, az ingyen felkínált kegyelemmel. Higgyétek el, hogy az evangélium a bűnös ember számára felkínált legnagyobb lehetőség. Ingyen bűnbocsánatot, kegyelmet, örök életet kapni, hol lehet máshol szerezni? Sehol. Itt a földön többnyire semmit nem szoktak ingyen adni, de amit ingyen adnak, az többnyire nem is nagyon értékes. De amit Isten ad, az a legértékesebb. Ő fizette meg az árát, nagyon nagy ára volt, de neked ingyen adja, és felkínálja. Vajon kell-e neked az ő fia, Jézus evangéliuma, kellene neked a bűnbocsánat és az örök élet. Tied lehet. Csak mondd el neki imában, hogy Uram, szeretnék erre a hívásra igennel válaszolni. Mondd el neki, és a tied. A hármas pontban hadd feleljek arra a kérdésre, amit nagyon sokan föltesznek. Nekem is már sokszor nekem szegezték ezt a kérdést, akik így elkezdenek rettenetesen agyalni ezen az utolsó ítéleten, hogy na de mi lesz azokkal, akik soha nem hallottak Jézus evangéliumáról. És akkor ugye mondják az extrém helyzeteket, hogy benszülött törzs, kis szigeten, soha nem ment hozzájuk egy fehér ember, egy bibliával, egy misszionárius. Hát mi lesz azokkal, akik tényleg nem hallottak Jézus Krisztus evangéliumáról? Hát elvesznek. Valahol jó a kérdés, de Isten igéje nagyon bölcsen felel ezekre is. El ne feledjük, hogy Isten, hadd mondjam így emberi jelzőkkel, hogy nagyon fair játékos. Isten nagyon korrekt. Senki nem fog elveszni azért, mert Isten nem figyelt oda, vagy mert nem hallott az evangéliumról. Van egy érdekes dolog, és ezen jó elgondolkodni, ott van a lelki ismeretünk. És ezzel például az ateista, evolúcionista tudósok nem tudnak mit kezdeni, mert nem lehet megmagyarázni ezt ateista módon, hogy ha lett volna ősrobbanás, meg evolúció nem volt, akkor hogy minden ember lelkébe ott van Isten törvényének a lenyomata? Erre nem tud senki felelni, ugye, aki az evolúciót vallja, mert ilyet nem csinál ám az univerzum, hogy egy abszolút mértéket beleültet a lélekbe. Honnan tudja mindegyikünk lelke, hogy mi a rossz és mi a jó? Honnan van az, hogy ugyanarra a bűnre jelezve mindegyikünknek a lelke? A lelkiismeret létezése az egyik legnagyobb bizonyíték a teremtésre és a teremtő létezésére. És tudjátok, erről beszél Pál a Róma 2-ben, aki szeretné, kikeresheti a Róma 2-t, 14-től 16-os versig olvasom. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Hát testvérek, itt van a válasz a kérdésre, mi lesz azokkal, akiknek esetleg nem volt lehetőségük valóban Jézus megváltásáról hallani és benne hinni. Isten őket a cselekedeteik szerint fogja megítélni, és beszámítja még azt is, hogy amikor láttak egy másik embert vétkezni, a szívük elítélte azt a bűnt, vagy egyetértett vele. Ugye az egymást vádló, vagy éppen védő gondolataik, amiket Isten lát, beszámítja. Isten nagyon korrekt. És higgyétek el, hogyha van ilyen benszülött, akihez nem jutott el az evangélium, azt Isten végtelenül igazságosan fogja megítélni. És aki az igazság mellett volt a lelkiismerete szavára hallgatva, az ott lesz a mennybe, a Jézus Krisztusban hívő emberrel. Aki pedig a bűn gyönyörűségét választotta, és nem hallgatott a lelkiismeret vészkongatására, annak ott lesz az ítéletben majd a helye. A Biblia egyébként nagyon csodálatosan ír arról, hogy az Úr mindenki felé a hívő evangéliumot eljuttatja. Higgyétek el, hogy ez egy döbbenetes dolog, ahogy Isten ebben a világban, az ige hirdetésen keresztül evangélizál. Majdnem 2000 nyelven hangzik szerte az evangélium a világon. Majdnem 2000 nyelven. A kereszténységről mindenki hallott szinte. És van Jób könyvében egy nagyon érdekes ige, ami arról beszél, hogy amikor az ember elveszik, és nagyon a mélységben van, akkor Isten kétszer-háromszor is angyalt küld, hogy itt az angyal küldöttet jelent, tehát valakit, nem fontos egy mennyből jövő angyalra gondolni, hanem egy embert, aki beszél vele, hirdeti neki az igét, kétszer-háromszor is megteszi Isten az emberrel. Ez az ige azt jelenti, hogy a földi életünkben, mindenkinek a földi életében Isten kétszer-háromszor készít el olyan minősített időt, amikor megtérhet. Nem mindenkor tudunk megtérni. Ezért fontos, amikor megszólít az ige egy evangelizációs héten, vagy nagyon eltalált intenzíven az ige, akkor kell felelni Istennek. Amikor egy Isten tisztelt különösen megszólít, jobban, mint a többi száz, amit hallgattál, akkor egyből menj oda Istenhez, és mondd el neki, ami megérintett, ami eltalált. Mert kétszer-háromszor van a föld életünkben olyan minősített, elkészített idő, amikor a te lelked is kész arra, hogy megtérjél. Isten ennyire fair, játékos velünk. Hirdetik mindegyikünknek az igét, szerte a világon, és mindegyikünk életében el van készítve két-három alkalom, amikor azt befogadhatjuk, megtérhetünk, és megragadhatjuk a nekünk ingyen felkínált kegyelmet. Csodálatosan szeret az Isten, és gondoskodik arról, hogy az övéi legyünk. De haladjunk tovább ebben a történetben. A negyedik pontban arra fogunk figyelni, hogy éheztem, ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok. Cselekedetekről van szó. Kérdezhetné valaki közületek, hogy hát a protestánsok, ugye Luther és Calvin alapján mi tanítjuk, hogy hit által igazul meg az ember, Páltól ugye idézzük, nem pedig a cselekedeteiből igazul meg, akkor hogy van az, hogy az utolsó ítéletkor Jézus arról beszél, hogy éheztem, ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok. A másik oldalnak meg éheztem, nem adtatok ennem, szomjaztam, nem adtatok innom. Mit jelentenek itt a cselekedetek? Nincs itt ellentmondás, testvérek. Az a tanítás kell, hogy előttünk legyen, amit Jakab apostol mond az ő levelében. Jakab beszél arról, hogy a hitnek meg kell látszódnia a cselekedeteinkben. A Jakab leveléből olvasok válogatott verseket. Ez a Jakab 2, a 14a és a 17-től a 20-as versig olvasom. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Így mondja szó szerint az apostol, és nagyon világos tanítás, és ez a református káténkban is benne van, hogy bizony, ha hívő lett az ember, akkor a cselekedetei, mint a hála gyümölcsei megjelennek az életében. Amikor az ember Jézusban elkezd hinni, szükségszerűen van egy nagy változás az életében. Ezért van az, hogy az alkoholból szabadultak utána, nem a kocsmába mennek, hanem a gyülekezetbe. Ezért van az, hogy amikor egy káromlásból, káromkodásból szabadult emberrel találkozol, már nem káromkodik, mert megváltozott a beszéde. A hit átformálja a hívő embernek az életét, a szívét. Isten szent lelke, igéje megtisztítja az ő gyermekeit. Megtisztítja, átformálja. Mássá lesz az ember. Hát hová lett az a Saul, akiből Pál apostol lett? Hát milyen egy vérszomjas, erőszakos ember volt, és micsoda fanatikus düvel, gyűlölettel járt szerte a keresztjének ellen. De miután Jézus megjelenik neki a damaszkuszi úton, hát ez egy olyan szelíd lesz ez a Pál, hagyja többször, hogy ott megverjék, börtönbe zárják. Mindent megtesz az ő uráért, annyira szereti, annyira hálás. Mássá lett, eltűnt a vérszomjas, gyűlölködő szív, mert a hitben mássá lesz az ember. Úgyhogy azért jön itt elő ebben a történetben a cselekedeteken való hangsúly. Ugye Isten a szívet nézi, de pontosan tudja, hogy a te cselekedeteid azok nem érdemszerzőek, hanem a te hitednek a gyümölcsei kellenek lenni. Ugye van hitünk, akkor vannak gyümölcsei is. Ha jó hitünk van, jó gyümölcsök vannak. Ha valami halott hitünk van, vagy valamilyen langyos, mesterkelt hitünk van, akkor megmarad az embernek a szurkálódós, rossz természete, a beszólogatós, másokba megmarós természete. Ott nincsenek gyümölcsök, vagy hát jó gyümölcsök, nincsenek csak rossz gyümölcsök. Isten megnézi, hogy milyen gyümölcsöt termettél. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, beteg voltam, meglátogattatok. A jó gyümölcsök felsorolása. Vagyis a jó gyümölcsök mögött ott van az üdvözítő hit. A másik oldalnál azért nem találunk ilyen cselekedeteket, mert az ő életük mögött nincs ott az üdvözítő, átformáló hit. Annak a hiánya miatt vesznek el igazából. A gyümölcs az csak a hitnek a létét vagy nem létét mutatja meg. És az ötödik pontunk, ezt is nagyon sokan kérdezik, hogy mi az, ami nem bocsáttatik meg. Nagyon sokan ugye, megtalálják az igében, több helyen a szinoptikus evangéliumokban benne van, hogy van ilyen, hogy Szentlélek elleni bűn. És elmondja Jézus ezeken az ige helyeken, hogy minden bűn végső soron meg fog bocsáttatni az embereknek, de a Szentlélek elleni bűn nem. A Szentlélek káromlása nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Az érdekes ez az ige, nehezen érthető ige, és nagyon sokan félre is értik, vagy félre is magyarázzák. Tegyük fel a kérdést, nekem is már sokszor föltették, hogy mi a Szentlélek elleni bűn. Hallottam már hívő embert, aki kérdezte tőlem, hogy jaj, de hát ő úgy fél, hogy elköveti a Szentlélek elleni bűnt. A választottak, ne félj testvére, a választottak nem követhetik el a Szentlélek elleni bűnt. De nézzük meg a szöveg összefüggést, mert ott van világosan, hogy micsoda is a Szentlélek elleni bűn. Abban a történetben kerül elő ez a tanítás, amikor Jézus egészen megmutatja isteni hatalmát, ördögöket űz ki, vakot, némát gyógyít, tesz látóvá, némát beszélővé. Egészen elámulnak az emberek, hogy itt isteni hatalommal valaki gyógyít. Föl is teszik néhányan a kérdést, hogy nem ez a Dávid fia. Ugye a zsidó embernek ez a kifejezés a mesiást jelentette, akit vártak. És akkor látták Jézust, ugye hát sokakban egyből megjelent, hogy de ő a Dávid fia. Emlékszünk, Bartimeus, a jerikói vak hall Jézusról, és ő egyből világosan tudja, hogy na, ez a Jézus, akiről a proféták írtak. És úgy is kiabál, amikor arra megy Jézus, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajta, megvallja, hogy én hiszem, hogy te vagy az a mesiás. Van, aki fölteszi, mert fölmerül benne a kérdés, hogy fú, hát nem ő az, nem ő a Dávid fia, a mesiás. És jönnek a farizeusok, az írástudók az ördögnek a hazugságával, és elkezdik róla terjeszteni, hogy Jézusban tisztátalan lélek van. A Máté evangélium egy másik helyén így ki van írva, hogy azt terjesztették róla, hogy tisztátalan lélek van benne. A farizeusok így akarták lejáratni Jézust. Amikor a csodás gyógyulások történnek, megszólalnak Jézus mellett, hogy ez az ember az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Tehát Isten fiát, a szentet, a tisztát, Isten szent lelkét, aki ott van Jézus szívében, leördögizték, tisztátalannak nyilvánították. Isten szent munkáira azt mondták, hogy ez ördögi. Na és ekkor hangzik el Jézusnak ez a tanítása. Először elmondja a farizeusoknak, hogy hát önmagába butaságot mondtok, mert ha egy ország meghasonlik önmagával, akkor elpusztul. Ha a sátán űzi ki a sátánt, meghasonlott a sátán önmagával, elpusztul. Ez így butaság, ellentmondás. És utána folytatja, hogy minden bűn megbocsáttatik tulajdonképpen az embereknek. A káromlások, a gonoszságok. Ugye ebben jól értsétek, amit mondok. Aki elveszik, az nem egy Isten káromlás, nem paráznaság, lopás, gonoszság miatt veszik el, hanem az istentelen volta miatt, a hite, hit nélküli volta miatt. De Jézus itt elmondja igazából az elveszés igazi okát, azt mondja, hogy a Szentlélek elleni bűn nem bocsáttatik meg. És ebből a történetből kiderül, hogy micsoda a Szentlélek elleni bűn, ha Isten szent lelkének tiszta, szent és szeretetteljes munkájára valaki azt mondja, hogy ez nem az Istentől való, hanem ez egy ördögi dolog. Ez olyan kemény szív kell, hogy amikor Isten kinyilvánította az ő hatalmát gyógyításban, csodákban, életek megszabadításában, a sátán rabság alól való kiszabadításban is. Erre valaki azt mondja, és úgy diagnosztizálja Jézus csodás munkáját, a Szentlélek hatalmát, hogy ez ördögi. Na erre mondja Jézus, hogy na, aki így mondja a Szentlélek elleni bűn, hogy ez nem bocsátatik meg. Ez már a Szentlélek káromlása. Úgyhogy Isten munkáit, Szentlélekének munkáit, azt mindig csodálattal kell nézni. Ha láttok ilyent, hogy megszabadul egy istentelen az istentelenségéből, az nem ördögi, az isteni dolog. Ha láttok szabadulni egy parázna életet, aki utána tisztává lesz, az isteni. Ha láttok egy alkoholistát megszabadulni, aki már nem iszik, mert szabaddá lett, Jézus a láncait, a szenvedélyláncait elszaggatta, ez isteni dolog. Ha láttok egy tolvajt megtérni, aki utána nem lop, hanem becsületes, ez isteni dolog. Erre, aki azt mondja, egy csodás szabadulás, hogy ez ördögi, az el fog veszni. Isten tiszta lelkének szent munkáit gyalázni, káromolni, mocskolni nem engedi az Úr. Azok követik el a Szentlélek elleni bűnt, akik Jézus Krisztust is elutasítják, akiknek olyan kemény a szíve, hogy nem kell nekik a kegyelem, az evangélium, akinek nem kell az Isten örökkévaló szeretete. A választottak nem követik el ezt a bűnt, úgyhogy ne legyen bennünk ez a félelem, hogy jaj, én elkövettem-e. Te csak keresd az Urat, és szeresd őt. Beszélj Jézussal naponta, ápold vele a kapcsolatot, olvasd az igéjét. Legyen neked nagyon drága és nagyon fontos Jézus. A vele való közösség, az legyen a kincsed, azt ne add oda semmiért. Figyelj az ő szavára, igéjére, járj vele, és így megmaradsz örökre a kegyelemben. Ma is egy történettel fejezem be. Ismeritek a Taj Mahalt, a világ leggyönyörűbb és talán a legköltségesebb sírhelye. Indiában sokak turisták milliói nézik meg a Taj Mahalt, de nagyon legendás ennek a Taj Mahalnak a története. Ugye Jahan Shah volt az, aki építette szeretett felesége emlékére, aki ugye elhunyt, és hát először ugye egy kertben el lett helyezve a koporsó, és úgy gondolta, hogy a koporsó köré építi föl ezt a csodálatos síremléket. Elkezdődött az építkezés, évekig tartott, rettenetesen mély gyászban volt Jahan Shah sokáig, de aztán a mély gyászt az építkezés évei alatt fölváltotta egy nagyon furcsa szenvedély, az építkezés iránti szenvedély. Annyira átvette a szívében az építkezés iránti szenvedély a helyet, hogy képzeljétek el, hogy egyszer, amikor bement az építési területre, belebotlott egy faládába, hát nagyon méregbe gurult, megparancsolta a szolgáinak, hogy ezt a faládát azonnal dobjátok ki. Ki is dobták a szolgái, hónapokkal később jött rá, hogy az a faláda az ő szeretett feleségének a koporsója volt. Ugye milyen döbbenetes dolog. Az eredeti cél elveszett az építkezés részleteiben. Ezt a kis történetet kontrasztként mondom el nektek, mert Istennek a célja, hogy megmentse az embert, nem veszett el a teremtés részleteiben. Isten örökké való szeretete, az embert kereső evangélium hatalma nem veszett el ebben a világban, nem veszett el a részletekben. Istennek mindenütt vannak az ő igének hirdetői szerte a világon. És azt tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés megmentse, megtartsa a hívő embert, üdvözítse a benne hívőt. Hirdetik az igét. Isten szeretete örök. Ő nem veszik el a részletekben. Az ő örökké való evangéliumát küldte, érted? Hogy azon az utolsó napon, az utolsó ítéletkor, ott állhass a jobb keze felől. Ott állhass, mint olyan ember, aki hitre jutott, aki megragadta Jézus Krisztus váltságát. Olyan ember, aki mindent rendezett. Olyan ember, aki felett elhangzik majd a mondat, jöjjetek, atyám áldottai, és örököljétek azt az országot, amely nektek készítetett a világ kezdete óta. Ragadjuk meg Jézust. Ő vár, szeret, őt választ. Ámen. 294-es ének első versét énekeljük, testvérek, felelve az ige hirdetésre. 294-es énekünk első versét énekeljük. 294-es énekünk első verse pedig így kezdődik. Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat, a te jelenléted megvidámít érted, bátor szívhet ad. Légy velem, ó mindenem, nálad nélkül nem is élek, te vagy örök élet.
Helyünkön maradva csendesedjünk el, gyertek, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, rácsodálkozni arra az őszintességre, amellyel a Biblia mindent elénk hoz, azokat az igéket, dolgokat, az örökké valóság rendeléseit is, amit talán a mi szívünk elsőként félelemmel hall, hogy például van utolsó ítélet, és számot kell adni mindenről. De köszönjük, Urunk, hogy olyan végtelenül, egyenesen, tisztán beszélsz velünk az igében, mindent tudtunkra adsz, hogy tudjunk helyesen dönteni, hogy tudjunk felelősen élni, hogy megvizsgáljuk útjainkat és szívünket, és mérlegre tegyük már most, igéd mérlegére mindazt, ami van bennünk, a szívünknek legvégső, legbelső mozgatórugóit is, hiszen te mindent látsz, ismersz, és te magad is megmérsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy hangzik az ige, és bennünket eltalálhat, taníthat, és még itt a kegyelmi időben változtathatunk, hozhatunk jó döntést, menekülhetünk oda hozzád elveszettségünkből, bűneinkből, rendezhetünk veled mindent, amit előhozol a mélyből, múltból, gyermekkorunkból akár, titkokat, hazugságokat, és köszönjük, Urunk, hogy nálad van rá kegyelem. Áldott légy, Urunk, hogy így vársz minket, várva vársz, hogy jöjjünk hozzád, és vigyük mindazt, amit a te lelked felhoz a mélyből. Vágyunk, Urunk, majd ezen az utolsó napon ott állni a jobb kezed felől. Szeretnénk bemenni az életre Jézus által. És szeretnénk, Urunk, majd úgy ott állni, mint akik hitre jutottak, mint akik megragadták az evangélium igazságát, Jézus váltságát, mint akik mindent rendeztek veled, akik felett majd elhangozhat az a csodálatos mondat, hogy jöjjetek, atyám áldottai, és örököljétek a mennyországot. Szeretnénk majd ott lenni, Urunk. Végezd bennünk munkádat a te szent lelkeddel. Titokzatos munka ez, Urunk, hogy az ige hirdetésének hallgatása alatt is a te láthatatlan szent lelked viszi be az igét a szívünkbe. Indít imára, hoz elő a mélyből dolgokat. Ad nekünk bűnbánatot, ad sokszor könnyeket, de oldozz fel szomorúságból, reménytelenségből, csüggedésből, és a lelkiismeret vádló szavából is. Áldunk és magasztalunk, szentelkednek ezért a szent munkájáért. És vágyunk, Urunk, rácsodálkozni is, hogy te milyen csodásan szabadítasz, hogy a megkötözöttből szabad, tiszta, életű, megtisztított ember lehet. hogy az elveszettből megtalált lehet, abból, aki tékozló fiú volt, abból lehet az atyai ház szeretett gyermeke. Mindez a te szent lelked áldott tiszta csodás munkája nyomán. Dicsérünk téged, szent lelked munkájáért, amelyet láthatatlanul, de hatalommal végzel mi bennünk is. Soha nem akarjuk, Urunk, káromolni, becsmérelni lelkednek drága áldott munkáját, hanem vágyunk érte dicsérni. Köszönjük, Urunk, hogy mi hozzánk is, a mi szívünkhöz is, a te lelked hozta el, és hozza el az igét újra meg újra. Vonj minket magadhoz, igét közelébe, ölelj át, és vigyél majd be a te csodás országodba. Végezd el bennünk a te újjáteremtő, hitre juttató munkádat. Köszönjük, hogy meghallgattál, Urunk. Áldott légy, hogy szeretsz, hogy itt vagy ma is köztünk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Hallgassuk Mózes áldását. Tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass az ő szavára, mert csak így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad te neked. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 294-es éneknek a maradék két verse, 294-es ének maradék kettő versét énekeljük, a kettes és a hármas verset, utána majd fennállva a himnuszt is elénekeljük. Először tehát a záró énekünk 294-es dicséret, második, harmadik verse, Jézus menedékem, hű oltalmam nékem.
Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül, lelkem a viharból, bűnből minden bajból, hozzád menekül, már a föld romba dőd, s a pokol odahány tört. Jézus maga állunk, Jézus üdvösségem, te vagy lelkem, est, hogy te